Öregedés és halál, ez a mai témánk. Én azt hiszem, hogy nincs még olyan téma, amit ennyire tudnánk mindannyian. Mindannyian tudjuk, hogy öregszünk. Azt is tudjuk, hogy meg fogunk halni. Ugyanakkor nincs még egy olyan téma, amit ennyire elhallgatnánk. Meg mellé beszélnénk, meg megkerülnénk. A hölgyeket meg se illik kérdezni, hogy mennyi idősek, pedig van életkoruk. De aki megkérdezi, hogy hány éves is tetszik lenni, az mai szóval élve bunkónak számít. Aztán eljön egy életszakasz, én nem tudom pontosan hanyadik évtized után, amikor már igaz, főleg a férfiak büszkék arra, hogy ők már majdnem 100 évesek. Van egy kedves ismerősöm, pontosabban pár évvel ezelőtt halt meg, 96 évesen. Akkor valaki megkérdezte, hogy hány éves tetszik lenni, mondta, hogy 100. Mire a fia mondta neki, hogy de apuka, hát miért tetszik azt mondani? Hát nem mindegy az. Hát lehet. Szeretnék néhány mondatot felolvasni Isten igéjéből, a Prédikátor könyvének a második fejezetéből. A 13. verstől a 16. versig. Úgy láttam, hogy hasznosabb a bölcsesség az oktalanságnál, ahogyan hasznosabb a világosság a sötétségnél. A bölcsember nyitott szemmel jár, a bolond pedig sötétben botorkál. De arra is rájöttem, hogy ugyanaz lesz a sorsa mindegyiküknek. Azért ezt gondoltam magamban. Ha az én sorsom is az lesz, ami a bolondé, akkor mit ér az, hogy én bölcsebb vagyok? És ezt mondtam magamban, ez is hiába valóság. Bizony a bölcs emberre sem emlékeznek örökké, meg a bolondra sem. Mert mindaz, ami megtörtént, feledésbe megy az eljövendő időben, és a bölcs is meghal, meg a bolond is. Vannak olyan igék is, amiket úgy át szoktunk lépni, ha szabad ezt a kifejezést használni. Nem is figyelünk oda. 2 évvel ezelőtt nyáron részt vettem egy szemináriumon Ausztriában, a bölcsességirodalomról volt szó, tehát a Prédikátor könyvéről, Példabeszédek könyvéről, Jób könyvéről, néhány zsoltárról. Nagyon sok időt szánt az előadó, Armerding, hadd áruljam el a nevét, Oxfordban volt ő történelem professzor, tehát nem is teológus. Nagyon sok időt szánt a Prédikátor könyvére. És amikor megkérdezte valaki, hogy hát hogy illik bele ez a könyv a Bibliába, úgy tűnik, hogy teljesen ellentmond annak, amit más bibliai könyvek. A Biblia bíztat. Örömmel tölti el az embert, amikor olvas Isten kegyelméről. A Bibliában van szó a mennyországról is. Prédikátor könyve pedig olyan pessimista. Minden hiába valóság. Most is olvastam, többször megismétlődik ez ebben a könyvben. Isten nevét alig említi, csak ott a vége felé. Hogy lehet? Hogy lehet összeegyeztetni ezt a kettőt? Mire az előadó azt mondta, nem kell összeegyeztetni. Isten igéje ez is, és az is, amikor látszólag az ellenkezőjéről van szó. Itt nincs ellentmondás, csak számunkra. vegyük tudomásul azt, amit szintén a Bibliában olvasunk. Isten mondja, az én gondolataim nem a ti gondolataitok. És amennyivel magasabb az ég a földnél, annyira magasabbak az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Pedig az akkori ember még azt képzelte, hogy valahol egy boltozat borul fölénk, néhány mérföld magasan talán el lehetne érni, a mi természeti világképünk már más. Tudjuk azt, hogy az végtelen, és azt hiszem ez illik jobban erre az összehasonlításra. Hogy Isten szemlélete és gondolkodása végtelen magas, a mi eszünk, a mi értelmi képességeink végességéről van szó inkább. Nos hát, olvastam a Bibliából. Meghal a bölcs is, meghal a bolond is. Na meg nem csak meghal, közben is öregszik. Ugye, kedves testvérek? Pedig vannak itt fantasztikusan fiatalok is. Valahol ott ülnek, meg arrafelé is, mintha látnék. De vannak náluk is fiatalabbak. Ha megkérdezném Bercit, Berci, öregszel már? Nem tudom, mit mondaná. Azt mondja, nem tudom. Én tudom, hogy már öregszel. Valahogy úgy van ez, mint amikor az ember elmegy gyalogtúrára, mondjuk mondok egy ismert útvonalat, arra nagyon sokan járnak, mondjuk Pomázon, kiszáll a hétből, elmegy egy darabig busszal, aztán elkezd gyalogolni föl a kőhegyre, majd Szentendrénél akar kikötni. Hát jó kis kapaszkodó föl a kőhegyre, szuszogtató, megy fölfelé az ember, föl-föl, végre fölért egy fenségre. Ott úgy érzi, hogy most szinten vagyok. Megyek egy darabig. Aztán egyszer csak hirtelen kezd lejteni, úgy jut be Szentendrére. Pedig a valóság az, hogy mihelyest fölért, már észrevétlenül lejt a táj. Remélem értjük rögtön ezt a hasonlatot. Ugye 2 éves korában az ember vágyik arra, hogy felnőtt legyen. 3 éves korában is. Talán 10 évesen is. Az erdülő néha már azt hiszi, hogy már ott vagyok, már fönn vagyok a csúcson. Még nincs egészen, de mondjuk 20 és 30 között fölért, és már akkor kezd lassan lejteni a táj. Jó, szellemi foglalkozású emberek ezt később veszik észre, de egy 28 éves focista már öregnek számít. Nem? Abban a szakmában már nem előnyös. A táncosok nem is tudom meddig bírják, kicsit tovább, de egyre kevésbé. Vannak szakmák, ahol nem lehet sokáig. Szerencséjük van a tudósoknak. Szerencséjük. Hát 60-on fölül írják a nagy fóliásokat, amiket senki nem olvas el. De az igazi nagy gondolatok korábban születnek. Érdemes volna egyszer végignézni, akár a Nobel-díjasok népsorát, meg utána nézni, hogy mikor pattant ki a fejükből az a szikra. Lehet, hogy nem akkor írta le fiatalon. Hogyha rám néztek, talán most rögtön azt gondoljátok, ami teljesen igaz, hiteles vagyok, hogy az öregségről beszéljek. Van egy kedves barátom, nálam idősebb, néhány évvel ezelőtt mondta, de már akkor is öregebb volt, mint én. Azt mondta, hogy 3 fokozata van az öregedésnek. Először az ember csak maga veszi észre. Ez az első fokozat. Második, észreveszik már mások is. A harmadik, már csak mások. Hát én azt gondolom, hogy a második fokozatot már elértem. János bácsi elmegy a orvoshoz. Nem tudom, hívnak-e valakit itt Jánosnak, mert nem akarok személyeskedni. Mert valamilyen nevet próbáltam előszedni. Mondja, hogy doktor úr, nem tudom, mi van velem, de mostanában olyan feledékeny vagyok. Az orvos megkérdi, na és mióta van ez? Mire János bácsi, mi van mióta? Itt tartunk. Igen. Tulajdonképpen a mai este arra jó, hogy szembenézzünk ezekkel a tényekkel. És azután vonjuk le belőle azt a tanúságot, amit maga az ige levon belőle. Érdekes, hogy semmilyen más teremtménynek nincsenek ilyen problémái. Nincs olyan problémája a legfejlettebb állatnak sem, amit a Hamletben fogalmaz meg a főhős, lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés. Az állat, ha tudna gondolkodni, meg fogalmazni, legfeljebb azt mondaná, enni vagy nem enni. Persze vannak emberek, akik szintén ezt fogalmazzák, meg mindegy, akár jöjjön el a vég, de legalább bablevesbe fulladjak bele. Legalább úgy kellemes legyen. Persze nem vagyok benne biztos, hogy olyan kellemes volna abban az esetben. Az ember az, akinek vannak ilyen problémái. Az élettelen természetnek pedig végképp nincs ilyen kérdése. Egy Vörös Sándor verset hadd idézek. Azt írja, víztorlasztó, hegyfalak, szélbotlasztó, bércfalak, mit bánják, ha mállanak, mit bánják, ha porlanak. Tehát nem törődnek az öregedéssel. Csak az ember bánta meg, hogy a múlás szállta meg, búsan jön meg tényfereg, temetőtől fél remeg. Fogahull vagy ránca kell, szíve mindig felesel, a tudást, hogy halni kell, mint nagy szégyent tűri el. Víztorlasztó hegyfalak, szélbotlasztó bércfalak, mit bánják, ha mállanak, mit bánják, ha porlanak. Nos, vajon az a baj, hogy látja az ember a maga halandó voltát, vagy az, hogy nem néz szembe vele. Remélem, hogy a válasz azonnal megfogalmazódott bennünk. Hallottuk az elején. Aki világosságban jár, az nem botlatozik. Olvastam a Prédikátor könyvéből. Járjatok világosságban. A nappal fiai vattok, írja Pál, nem az éjszakáé. És ha már világosságban jársz, hívő testvérem, ne hunyd be a szemedet. Nézz szembe a valósággal. Ha emlékszünk még arra a korszakunkra, amikor a kőhegyre fölfelé kapaszkodtunk, talán az is eszünkbe jut, hogy milyen szívesen néztünk a tükörbe. Igen, már kezd kialakulni a férfias formám, vagy a nőies formám, már serken a szakállam. Mostanában más a tükör. Aztán mindenki tapasztalta, hogy ha fényképeket nézegetünk, mondjuk együtt voltunk valahol, akár Izraelben, kit keres az ember rögtön a fényképen? Saját magát. Pedig mennyiszer látta már? Mindig, amikor tükörben nézett, mi is magát. Van egy csoportkép történetesen, olyan pici benne, mint három gombos tűfej. De előbb-utóbb megtalálja. Az ismerősét nem. Na most egy nagyon furcsa kérdést teszek fel. Mondjuk 20-25 éves korában, hát mondtam, hogy nem illik megkérdezni, ezért a Viktóriát nem kérdezem meg, hogy hány éves. Lehet, hogy majd magától megmondja. De 20 éves korában az ember vágyik-e arra, hogy a saját 80 éves fényképét megnézze? Pedig érdekes volna, nem? Azt már láttam, hogy idős hölgy, volt egy szomszédunk, színésznő volt, azt mondja, hogy ő nagyon sikeres színésznő volt, Honti Hanna kortársa volt egyébként. Ő áthívott, és mutatta a fiatalkori fényképeit. A jelenkorit nem, hát azt láttam. Mondtam neki, őt is Hannának hívták. Mondtam, Hanna néni nagyon csinos volt. Büszke volt erre. Igen. Jó dolog visszatekinteni, csak mire jut az ember ezzel? Minden esetre, aki világosságban jár, annak látnia kell. És látnia kell azt is, talán megdöbbentő ez a mondat, hogy az ember nem halhatatlan. Nem halhatatlan? Az 1 Timóteus 6.14-ben olvassuk ezt a félmondatot Istenről, akié egyedül a halhatatlanság. Egyedül az Isten halhatatlan. Hogy mi nem? Önmagunktól biztos, hogy nem. Talán visszatérek a végén még erre az igére. Akié a fiú, azé az élet, akiben nincs az Isten fia, az élet sincs meg abban. Annak nincs élete. Az Isten fia halhatatlan, akiben ő él, akiben él a Krisztus, Pál apostol szavaival, az vele együtt élni is fog. Persze azzal kezdődik a dolog, hogy vele együtt meghalt. Ugye a Galata levélben ez a mondat úgy kezdődik, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. A Krisztussal együtt vagyok halhatatlan. De erről majd a végén. Nézzünk meg most néhány festményt. Úgy gondolom, hogy minden idők legnagyobb festőjének néhány önarcképét fogjuk végignézni. Hát mindenképpen sikeres ember, olyan, aki nagyot alkotott, akinek az életművére ma is tisztelettel tekintünk vissza, Rembrandtról van szó. Itt van az egyik önarcképe. Kisé halvány, talán nem elég erős a vetítő fénye, de azért azt hiszem lehet látni. 23 éves itt. Tele életkedvel, reménnyel, köszönöm szépen, ez így nagyon jó, már is jobban látszik, bizakodva tekint a jövőbe, mint aki tisztában van a tehetségével, valóban, aki 23 évesen ilyen képet tud festeni, azért nem akárki, úgy néz szembe a nézővel, mint aki tudja, hogy komoly jövő vár rá. Aztán eltelt néhány esztendő, újra megfestette magát, egyébként nagyon sok önarcképe van, én csak néhányat hoztam el. Itt 28 évesen látjuk, nem egyedül, szerelmével, majd feleségével, Saskiával együtt, a siker csúcsán, ott ül a szép asszony az ölében, kezében a boros pohár, bátran szembe a világgal. Mindent megkaptam, amit lehet. Már 28 évesen. Ugye, megy fölfelé a kőhegyen. Azért múlik az idő. Néhány év múlva, 32 évesen újra megfesti magát a beérkezett művész a siker csúcsán. Szép gazdag ruha, mint aki már megnyugodott, azért már nem emeli a boros poharat, valószínűleg megfogta azért, de nem ezzel áll ki a világ elé, már lehiggadtabb. De az évek múlnak tovább, közben tragédiák érik, Saskia meghal, megrendül a karrierje, csökken a jövedelme, talál egy másik melegszívű asszonyt, Henrikét, de 20 évvel később, amikor megfesti magát, 51 évesen, már nem az a bizakodó, életerős ember néz szembe velünk. 51 éves. Mondhatnánk azt, hogy java férfi korát éli. 51 éves férfi alkotó ereje teljében, legalábbis egyesek azt mondják, az 50 évesek. De már megtört a fény a szemében, gondol a jövőre? Valószínűleg gondol, de nem úgy, hogy megyek még tovább a csúcs felé. Eltelik 10-11 év, átlépi a 60. évét, szomorú, megtört ember, nélkülözniekkel, a gazdag megrendelők elmaradtak, most már a szegényeket festi, kiköltözött a zsidó negyedbe, rabbi képei innen valók. Közben meghalt egyetlen szeretett fia, Titus. Meghalt Henrike is, két szeretett asszonyt temetett el, és még abban az évben újra megfesti magát, valószínűleg nem tudta, hogy legfeljebb egy évet él még. Az előbb még ott volt a kezében a festőecset, meg a paletta. Itt már az sincs. Valami furcsa mosoly bujkál a szája szélén. Úgy tűnik, cinikus mosoly. Már sok mindent megkóstolt. Reményvesztettnek látszik. Pedig azt mondják, hívő ember volt. Én ezt el tudom hinni. Bibliás ember volt. Olyan szép Jézus képeket nem hiszem, hogy festett más, mint ő. De Jézus a szegények között. Híres lett a 100 forintos lap. Azért nevezték el 100 forintos lapnak, részkarcot. Azt nem hoztam el sajnos. Mert 100 forintért lehetett megkapni annak idején. Persze többet ért, mint ma. Ami 100 forintosunk. Nagyon sok bibliai témát megfestett az a festő, aki nem csak a külsejét festi meg annak, akit ábrázol, a lelkét is megfesti. Azért ilyen elgondolkoztatók az önarcképei is, mert megfestette. Hadd mutassak még más festőtől is képet. Elnézést, ha megbotránkoztató, Dürer szép fiatal nőt fest, éppen ruhátlanul. Azt gondolom, valóban szép. Szép, egészséges, fiatal test. Csak hogy. Megfestette ő ezt a hölgyet, valószínűleg nem mint modell alapján a többit, így, hogy egymás mellé tett életszakaszokat. Nem nagyon kell kommentár. Megfestette ugyanőt, csecsemőként is. Innen indult. És aztán végigjárt egy utat. Ez az emberi sors mióta? Pontosan azóta, amióta kiűzettünk az élet édenkertből. Amióta Istentől elszakadva él az emberiség. Azóta ez történik velünk. Előttem az idejét. Tulajdonképpen egy genetikus program megy végbe az életünkbe, amit nem lehet befolyásolni. Ma, mint egy véletlenül hallottam a rádióban egy riportot a világhírű immunológusunkkal, aki mellesleg genetikával is foglalkozik, Földes András, Falus Andrásról van szó. Ő mondta el ebben a riportban, hogy az öregedés folyamata is genetikusan programozott. A fejlődés folyamata is. Tehát amikor szépen gyarapodunk, csecsemőből felnőtté válunk. A DNS-be ágyazott program diktálja ugyanúgy az öregedést is. És van olyan betegség, genetikai betegség, amely túl korán kezdi el. Elmondta, hogy vannak 7-8 éves gyerekek, de olyanok külsőleg, mint 70-80 évesek. Ősz haj, ráncos arc, túl gyorsan pörög le ugyanaz a program. Nem lehet ennek ellene tenni. Hiába akármilyen egészséges életmód, hiába a műzli, pihentetől hadd mondjak el egy anekdótát. Vidámodjunk is egy kicsit, bár az igazi vigasztalás nem a viccben van. Egy házaspár megérkezik a mennyországba, körülnéznek, szemük szájuk enáll, hát azért, hogy ilyen gyönyörű ezt nem gondoltuk volna. Valóban úgy van, hogy mit szem nem látott, embernek szíve meg se gondolt, de egyszer csak mégis szemrehányóan néz a férje feleségre, azt mondja, látod, ha nem ettünk volna annyi müzlit, már 10 éve itt lehetnénk. Még hát az egészséges életmód lehet, hogy megnyújtja az életed, de azért ugyanaz. Végbe megy, ugyanúgy végbe megy. Nem lehet ezt megkerülni. Ez genetikus program. És én most szeretném megkérni Polonyi Gyöngyit, hogy a Prédikátor könyvének egy másik részletét olvassa fel. Ez genetikus program. És én most szeretném megkérni Polonyi Gyöngyit, hogy a Prédikátor könyvének egy másik részletét olvassa fel, ahol csodálatosan szép képekkel írja le a Prédikátor könyvének szerzője, valószínűleg Salamon király, az öregedés folyamatát.
hogy mindezekért Isten megítél téged. Távolítsd el szívedből a bosszúságot, és tarts távol magadtól a rosszat, mert az ifjúkor és a fiatalság múlandó. Gondolj teremtődre ifjúságod idején, míg el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, melyekről ezt mondod, nem szeretem őket. Míg el nem sötétedik a napvilága, meg a hold és a csillagok, és újra felhők nem érkeznek az eső után, akkor reszketni fognak a ház őrizői, támolyognak az erős férfiak, megállnak az örlő lányok, mert kevesen vannak, és elhomályosulnak az ablakon kinézők. Bezárulnak az utcára nyíló ajtók, elcsendesül a malom zúgása, fölkelnek a madár szóra is, és elhalkul minden énekszó. Még egy kis emelkedőtől is félnek, és ijedeznek az úton. A mandulafa kivirágzik, a sáska nehezen boltolja magát, és mit sem ér a fűszer, mert elmegy az ember örök otthonába, és az utcán körös körül sivatók járnak. Végül elszakad az ezüstkötél, összetörik az aranypohár, a korsó eltörik a forrásnál, és a kerék belezuhan a kútba. A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt. A lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta.
Szépen, Gyöngyi. Amikor találkozunk a halállal, mi a reakciónk, a döbbenet. De nem akarunk találkozni vele. Bocsánat, hogy még mindig a folyamatnál tartok, de hadd érzékeltessem még. Most ezúttal egy kis horrendel. Az ember mindig vár valamit. Az óvodás azt mondja, majd, ha iskolás leszek. Ugye akkor sok minden másképp lesz. Az iskolás majd, ha leérettségítem. Aztán majd, ha fölvesznek az egyetemre. Majd, ha lediplomázom. Majd, ha jó állásom lesz. Majd, ha családot alapítok. Majd, ha saját házunk lesz. Milyen ez a szám? Majd, ha nyugdíjas leszek. És végül, majd, ha nem szeretjük kimondani. Pedig ez az állomás következik. És most hadd mutassak megint egy festményt. Norvég festő, Munk, állítólag úgy így kell kiejteni a nevét. Halál a betegszobában, ez a két címe. Halottat nem látni, valószínűleg ott ül a karosszékben. De látjuk az embereket. Mi az, ami feltűnő? Én nem tudom, hogy korábban mennyit beszélgettek egymással. Most már megszüntették a kapcsolatokat. Rá se néznek egymásra, mindenki a maga bánatával vagy gyötrelmével van elfoglalva. Van, aki imádkozik, öreg ember is ott a háttérben, egy fiatal is itt előülve. Szóhoz se tudunk jutni, mint ezt mondanák. Vigasztalni lehet egymást? Lehet. De üresen cseng. És az egész olyan valószínűtlennek tűnik. Amikor az ember elveszti kedves hozzátartozóját, akkor úgy érzi, hogy sokkal valószerűbb lenne az, ha most fölhívna telefonon, vagy becsöngetne, megjelenne. Az valahogy valószerűbb, mint az a gondolat, hogy most már ez soha többé nem történhet meg. Én ezt két vízben éltem át a szüleimmel kapcsolatban. De gondolom ismerős sokak számára. Igen, döbbenet, hallgatás, mi van mögötte. Attól tartok, hogy egy rejtett gondolat, amit magunknak sem fogalmazunk meg, tudnék azt, hogy előbb-utóbb én is. És igaz az, hogy a hívember vidáman megy erre az utolsó útra, biztos vagyok benne, hogy ez nem olyan egyértelmű. Lehet nyugodtan, Istenben bízva, reménykedve, boldogan, de ez a boldogság nem az, ami kifejez az a sláger, hogy újjélig ebben nagyszerű. Ez egy komoly út, amin végig megyünk, abban a reménységben, hogy az Úrral fogunk találkozni. És ebben a perspektívában látjuk igazán világosan és reálisan azt, hogy mennyit érnek a földi sikerek, és azok a csúcsok, amiket elérünk. Amit elért Rembrandt alig 30 évesen, amit elértek sokan, vagy 30 évesen, vagy 60 évesen, vagy akárhány. Hallgassunk meg most egy csodálatos verset, Faludi György egyik Víjon balladáját. Nem ellentmondás, amit mondok, Faludinak egy időben nem adták ki a verseit, akkor azt tette, hogy Víjon nevében írt verseket, és elhitette a világgal, legalábbis a magyar világgal, hogy műfordítások.
Faludi György, haláltánc ballada. Ott ült a császár. Dúshajában 7 csillag volt a diadém. Rabszolganépek térden állva imádták. Barna köldökén a göncöl forgott, válla balján lámpásnak állt a holdkorong. De a bohót sírt trónja alján. Mit sír szűvölt rejá, bolond? Nincs szív, mit karban átna járna? Enyém a föld! S hogy este lett, egy csontváz tántorgott eléje, s elfújta, mint a port szemet. Kényőrként éltünk mind a hányas, az évek szálltak, mint a percek. Véret kiontott harmatával irgalmaznékünk. Jézus herceg! Gót ablakokban sírt az orvos. Uram, nektárod merrenő, amely ír minden kínos, melytől meggyógyul minden szenvedő. Az ajtó nyílt. Keszeg a magiszter táncolta végig a szobát kezében, mély ólomkehelyből kínálva szintelen borát. Igyál, a nedv hűs, mint a mámor, s nincs seb, mit heggel nem takar. Igyál, testvér, e négy pohárból csupán az első port fanyar. Kontárok voltunk mind a hárman, s az évek szálltak, mint a perc. Véret kiontott harmatával irgalmaznékünk Jézus herceg. A kutkávánál állt a gyermek, szakadt gyölt ungecskében, s öt totámban, s nézte lenn a vízben képét, ne játszni hívta őt. Hanyör, a hódleánytól este a cukott sürep szám kapod, s minden pirosló reggelente békákon urálunk bakott. Jövök már, szólt a víz lenn, nyál a siklót dagadt a zöld hasán, míg a halál vihogva vitte anyjához a vörös papát. Balgán játszottunk mind a hányan, az évek szálltak, mint a percek, véred kiontott harmatával irgalmaz nékünk Jézus herceg. Repettük rénél át a céda, hajannak árja még veres, miért, hogy már a régi léhaseregből senki sem keres, ölem még izzó csókra éhes, mellem rózsája még kemény, s az ablakon röhögve lépett be az utolsó vőlegény. Hopsára, hopp, gyerünk a táncra, ma hold szerelmei torán, hadd üljön nátlakmát a lárva ágyékot herva bíborán. Buján fetrengtünk mind a hányan, az évek szálltak, mint a percek, véres kiontott harmatával irgalmaznékünk Jézus herceg. Éjfél borult a háztetőkre, s kubik hang szólt a berken át, midőn a bankár útnak indult elásni véres aranyát. Az út kereszten vasdoronggal 7 ördög váltasz a halál. amikor kardot rántott, a csontvár fülébe suttam, mondta, szamár, szamár, amit véded még a pénzed, meghalsz, s a kincset elviszem, s a kincs helyett elásod téged, akit nem másik senki szem. Kufárok voltunk mind a hányan, s az évek szálltak, mint a percek, véred kiontott harmatával, irgalmaz nékünk Jézus herceg. Aranypárnáján ült a dámos, üvöltve sírt, nem még, nem még, de ő már átkarolt a drága csípői karcsúgó dívét. Engedj csak még egy lanyhacsókot, még egy gyöngyel kivart ruhát, engedj csak még egy buja bókot, még egy szerelmes éjszakát, de ő rútfoltot festve mellén, mely mint a ráksebb egyre nőtt, fehér testét nyakába vette, és vitte, vitte, vitte őt. Tonyán helyéztünk mindahányan, és az évek szálltak, mint a percek, véred kiontott harmatával, élkabaznék Jézus herceg. Tüzénél állt az alkimista, s óráját nézte, mely lejárt. Isten vagy öltöd, egy napot még. Amíg megoldom a talányt, a végső nagy talányt, amire göremjeimnek ezre vitt, csak még egy napot, mert megfejtem, megfejtem, holnap alkonyig. Nem fejted, szólt a hang. Nem fejted. S vállára tette jéghideg kezét, míg felrobbant a lombik. Aludni légy most, mint a többiek. A titkot fűztük, mind a hányan. Az ének szálltak, mint a percek. Véred kiontott harmatával irgalmaz nékünk. Jézus testis csengőkkel jött a bögvés a Renci Szentegyház előtt. Húsvét vasárnapján derékon kapta a hájas püspököt. Néked szerettem ezt a lótát, gyerünk nagy úr, csengőcsörök. Légy pápa vagy proféta, rózsás hajnal ködökbe öltözött. Légy szent püspök vagy rúd eret neki, ég a mágia kormain. Mi sészhetlen, én fenn nevetlek a dolgok csokka tornyai. Átrendtek voltunk mindahányan. Az évek szálltak, mint a percek. Véret kiontott harmatával irgalmaz nékünk Jézus herceg. A vén paraszt már tudta, s várta a pöntájt kinn az udvaron. Görje testünknek nincsen ára. S úgy halunk meg, mint a barom. Katás testvér, sovány a földünk. Könyörgöm egyet tégy nekem, ha elviszel, szólt szép trágyának testemet kint a rétegen. Ő rábólintott, s vitte lassan, és szórta szét, mint magvető keze a búzát, mint pipacsolt az őszi szél. A földbe térünk, mindahányan, s az évek szállnak, mint a percek. Véret kiontott harmatával irgalmaz népünk, Jézus herceg.
Gyöngyi. Ennek a versnek van egy kulcsszava. Így hangzik, mindahányan. Ha úgy egyenként megkérdeznénk egymást, vállalod azt, hogy érvényes, vagy zsarnokként, vagy kényúrként éltél? Nem, hát én nem voltam kényúr. Vagy hogy balgán játszottál. Vagy hogy kufár voltál. Vagy hogy buján szetrengtél. Vagy hogy álszent voltál. A strófák végén a hercegnek szóló ajánlásban, a francia balladára jellemző ez, hercegnek ajánlották. Ezek szerepelnek. kényúrként éltünk, mindahányan, kufárok voltunk, mindahányan, ruján fetrengtünk, mindahányan, és így tovább. Vállalom? Vagy nem? Én azt hiszem, hogy a mai üzenet neki a lényege is itt van, ebben. Önként adódik szinte, hogy elgondolkozzunk egy néhány hónap előtti eseménynek a tanulságán. Ugye gondolok szeptember 11-ére, amikor az Egyesült Államokban történt az a tragédia, hogy a világkereskedelmi központ két tornyát lerombolták, aztán a Pentagon épületét is Washingtonban. Kik tették? A válaszunk azok a gonoszok. És arról beszélnek nagyon sokan, hogy azóta megváltozott a világ, azóta minden más, azóta nem vagyunk biztonságban. Én azt gondolom erről, hogy semmit nem változott a világ. Az ember akkor is ilyen volt. Mi történt? Az történt, ami egy rákos beteggel, akinek sokáig nem voltak tünetei, vagy csak szelíd tünetek, egyszer csak döbbenetesen előjött egy olyan tünet, hogy már nem lehet titkolni. Kiderült, hogy mi van a szívedben, ember. Igen, megtették azok. Mi rendes budapesti polgárok ilyet nem teszünk. De az ember nézi azt, ami a szem előtt van, Isten azt nézi, ami a szívben van. Ott van a szívben a gyilkos indulat. Sokkal szelídebb megfogalmazásban. Egyszerűbb lenne nekem, ha nem lennél. Félelme. Mit mond erre Isten igéje? Ne ölj, nem öltem, a szívedben megtetted. Nem fetrengtem buján, megkívántad. Aki asszonyra tekint, gonosz kívánságnak okáért, az már paráználkodott vele az ő szíve, az ő szívében. Így lehetne folytatni tovább. Isten nem nagyítóval néz minket, hanem reálisan. De ő ezt látja, ami a szívünkben van. A mindahányat kell elfogadnunk, és azt, ami a mindahányan után következik még a strófák végén, ha őszinte az az imádság, hogy véret kiöntött harmatával irgalmaz nékünk Jézus herceg. És ha egyes szám első személyben tudom mondani, hogy véret kiöntött harmatával irgalmaz nékem Jézus herceg. Még a halálról pár szót. Azóta kell meghalnunk, amióta kiüzettünk az Édenkertből. Azóta nem vagyunk halhatatlanok. De ahogy igyekszünk megfeledkezni az öregedésről, meg teszünk ellene legalább külső megjelenésünkben, hogy szebbek legyünk, valaki egyik közeli rokonom mondta, hogy fiatalságát egy nő sokáig megőrizheti, de egyre több időbe telik neki. Igen, tehát sok mindent lehet tenni. Ugyanúgy a halált is igyekszünk szépen átszínezni, és napjainkban megjelent egy ilyen ideológia, hogy ez szép, meg kellemes. Nem is napjainkban, már Petőfi írt olyat, hogy majd a halál szemeinket szelíd, lágy csókkal zárja le, s virágkötéllel, sejempárnán bocsát le a föld mélyibe, szegény Petőfi vele se ez történt. Hozzá se jött a halál, szelid lágy csókkal, azt se tudjuk, hol halt meg. Lehet, hogy egy tömegsírban fekszik a teste. Ki tudja. A halál nem szép és nem kedves, a halál kegyetlen. Előtte sokszor fájdalmas, a halál büdös és undorító. A Biblia nem mondja azt, hogy szép a halál. A Biblia azt mondja, hogy a halál ellenség. 1 Korintus 15-26. Utolsó ellenségként győzetik le a halál. Hát az a jó először így, a maga kemény valóságában nézünk szembe ezzel, az, hogy öregszünk, kegyelem, mert segít észrevenni azt, hogy nem élünk örökké a földön, ezért ne is hazudjuk magunknak, és ne higgyünk másoknak se, se a mágusoknak, se az indiai kurusoknak, senkinek, se a különféle okkult praktikáknak, a földbe térünk mindahányan, és az évek szállnak, mint a percek. Pillanatok alatt úgy érzékeljük, de létezik egy isteni rehabilitáció. Jézus azt mondja az övéinek, uralkodni fogtok velem együtt. Milyen különös. Amikor Isten megteremtett minket, embereket, azt mondta, uralkodjatok. A természet fölött, ne egymáson. Aztán elveszítettük ezt, a lehetőséget. Mert azt mondtuk Istennek, hogy mi a magunk Isten akarunk lenni. Jó és rossz tudói. De ha letettük a koronánkat az ő trónja elé, te vagy a mi Urunk, Istenünk, te uralkodj a mi életünkben is, akkor azt mondja, hogy velem együtt fogtok uralkodni. Róma 6-8, ha vele együtt szenvedünk, vele fogunk uralkodni, és 2 Timóteus 2-12, ugyanez a gondolat Pál apostolnál. A Biblia különbséget tesz, biológiai halál és örök halál között. Ugyanúgy különbséget tesz biológiai élet és örök élet között. A biológiai halál előtt állunk valahol. Azt én nem tudom, hogy hol. Magamról sem, rólatok sem. Nem úgy megy, ahogy az életkori adataink mondják. Egyáltalában nem biztos az, hogy annak kell először elmenni, aki legrégebben született. Ez nem biztos. Talán Jó Sándor mondta azt, hogy nem az hal meg, aki öreg és beteg, hanem aki soron van. Nem tudhatom, mikor jön el ez. De a kérdés, amit jó, ha mindannyiunknak fölteszünk, mert Isten teszi föl nekünk, készen vagy? És az a vers, amit most fogunk hallani, erről szól.
Kérés az öregséghez. Öregség. Bölcs fegyelmezője vérnek, taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Ne ingerelj panaszra vagy haragra, hangoskodóból halkíts hallgatagra. Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, ritkán hallassam hangom, mint a hollom. A közékenység kútját tönt be bennem, karpaúzi legyek a cella csendben. Csak bugdácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatag szájú emberektől, könyvekbe plántált szórengetegektől, csak gyökeres szót adj. És közel a véghez egy pátosztalan kurta szó elég lesz. A túlsó partot látó végületben a készen vagyra ezt felelni. Készen.
Én azt hiszem, hogy ez nem szükséges már többet hozzáfűzni, csak hogy félreértés ne essék, készen lenni annyi, mint leborulni Isten előtt. Nem az érdemeimre hivatkozni, hanem Jézus Krisztusra hivatkozni. Nincs annyi érdemem, hogy fölmentést kaphatnék, de hogy a faludi versben hallottuk, véret kiöntött harmatával, irgalmaz nékünk Jézus herceg.